Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A vegyes úszás mai adásában nagy interjú következik a háromszoros világ és Európa bajnok olimpiai bronzérmes Hargitay Andrással. Tartsanak velünk! Nemrég ünnepelte 65. születésnapját, az úszósporttól második szövetségi kapitányi időszaka után jobban elszakadt, ugyanakkor állatorvosként továbbra is dolgozik. Kalapos Mihály a versenyzői pályafutásának főbb állomásai mellett Milák Kristófék tokiói esélyeiről is kérdezte Hargitay Andrást.
A koronavírus járvány nagyon átalakította az életét?
Hát tulajdonképpen nem. Olyan szempontból, hogy az ember elővigyázatosabb, meg nem megyünk színházba, moziba, vagy éppen hangversenyre, ilyen szempontból igen, de különösebben hál' Istennek nem. Nem volt koronavírus a családba, mi sem estünk még rá, de már jelentkeztünk az oltásra. Tehát mondjuk nyilván e körül forog valamilyen szinten most a világ, de azért jelentősen azért nem változtatta meg az életünket.
De ugyanúgy éli a mindennapjait állatorvosként?
Tulajdonképpen igen, ugye most már nyugdíjas vagyok, hát ilyen szempontból pont tavaly mentem, amikor elkezdődött az egész, akkor mentem nyugdíjba, átalakítottuk a betegfogadási rendszert behívásosra, időpont egyeztetésre, tulajdonképpen azt hiszem, hogy korszerűbb lett, jobb lett, de igen, ugyanúgy dolgozom állatorvosként. Az a változás van, de ez nem a Covid miatt, hanem a nyugdíjazás miatt, hogy már ilyen éjszakai ügyeletek, meg hétvégi ügyeletek, ilyesmi, hogy ebbe nem vagyok benne, de egyébként ugyanúgy dolgozom tovább.
Van bármiféle kapcsolata is mostanság az úszósporttal?
Nagyon érintőleges, ha mondjuk egy szomorú aktualitás az, hogy pont a Vermes Albán temetésén találkoztam a úszótársaimmal, de olyan szoros kapcsolat, mint amit természetesen régen volt, nincsen.
Nem hiányzik?
Bizonyos fokig igen. Én elfogadtam ezt a változást, sok mindennel együtt járt az, hogy én annak idején azt mondtam, hogy én onnan fölállok. Ennek megvan az előnye hátánya is. Összességében azt kell mondjam, a sport maga hiányzik. A versenyzők hiányoznak, az a munka, amit elkezdtünk, amiben belekezdtünk, az úgy érzem, hogy az megtorpant, sok minden más miatt, tehát nem azért, mert nem én vagyok, csak azért, mert sok minden más miatt. Ilyen szempontból igen, a másik részéről pedig, hát hosszú időn keresztül, de hát ez már azért ez több éve történt, hogy fölriadtam éjszaka, hogy ezt meg kéne oldani, azt meg kéne oldani, és akkor hát eszembe jutott, hát nem én vagyok a szövetségkapitány, nem kell, nyugodtan aludjak tovább. Tehát ebből a szempontból nem hiányzik.
Azt mondják, hogy ilyenkor a járvány alatt az emberek végig gondolják az életüket. Belegondol abba, hogy olyan szempontból milyen szerencsés volt, hogy például 1973-ban nem volt ilyen járvány, így aztán Belgrádban önszerezhette meg a magyar úszósport első aranyérmét világbajnokságon.
Igen, ebből belegondoltam, nagyon is átérzem tulajdonképpen összes olimpikonnak, versenyzőnek a helyzetét, és bizony-bizony azt kell, hogy mondjam, hogy van, akit nagyon hátrányosan érintett ez, van, akinek talán egy kicsit jól is jött, mert még tudott érni hozzá, de azért összességében véve azért mégiscsak úgy lett volna jó, hogyha az olimpiát abban az időben tartják meg, ahogy azt kellett volna. Tehát ez a járvány igazából senkinek nem hiányzott, de hát ez mondjuk ez nem kívánsághangverseny. Az elmúlt évtizedekben azért volt egy-két olyan, amikor olimpiák, világversenyek ezért-azért-amazért elmaradtak. Többnyire nem egészségügyi okok miatt, hanem politikai okok miatt, gondolok itt a 80-as olimpiára, vagy 84-esre, vagy éppenséggel a háborúk alatt elmaradt olimpiákra.
De ilyenkor eszébe jut Belgrád, a 400 méteres vegyes úszás?
Hát Belgrád sokszor eszembe jut, de nem ezzel kapcsolatban, hanem nekem mindig egy öröm. Tehát az, hogy miért harangoznak délben, nem azért, mert én akkor világbajnokságot nyertem Belgrádban, de azért az Nándorfehérvár, tehát a Nándorfehérvári diadalnak az emlékére harangoznak, és ez Belgrád. Ebből a szempontból nekem ez összekötődik, és ebből a szempontból többször gondolok erre, és ez nagy büszkeséggel és örömmel tölt el.
Egyébként mennyire él elevenen az emlékezetében az a döntő?
Vissza tudom idézni, mint ahogy legtöbbször minden versenyemet és minden döntőt. Ha egy kicsit párhuzamot kellene vonni, akkor azt mondom, hogy ha 72-73-ban lett volna, akkor én most olimpiai bajnok vagyok, de mindegy, hát így alakult. Hát én nagyon köszönöm az életnek, a sorsnak, hogy az egyetlen, hogy az így valóra válhatott. Úgy gondolom, hogy volt három olimpiám, ahol bizonyíthattam volna, egyiken se sikerült. Csacsiság lenne arra fogni, hogy ha 72-73-ban lett volna, akkor most olimpiai bajnok vagyok. Megbecsülök én minden egyes érmet, minden egyes helyezést.
Egy korábbi beszélgetésben mondta nekem Kulcsár Győző, a nemzet sportolója, négyszeres olimpiai bajnok, párbajtőrvívó, hogy ő mindig arra ébredt fel, ami nem sikerült. Tehát általában rémálmai voltak, és nem a győzelmeiről álmodott, hanem amikor kikapott. Önnek például nem a 73-as vagy a 75-ös világbajnokság jön elő, hanem inkább a 72-es vagy 76-os, 80-as olimpia?
Nem, ez vegyes, ez is. Tehát nagyon jól szoktam aludni, nagyon szépeket szoktam álmodni, és olykor előfordul valóban, hogy a győzelmekről álmodom, olykor teljesen másról, és előfordul az is, amikor megint azt érzem, azt élem át, hogy tehát ott állok egy verseny előtt, és akkor teljesítenem kell, és az még mindig fülembe csengenek a Széchenyi Tamásnak a szavai, aki mondta, hogy te fiam, most a hazádért úszol, és akkor én viszont, de hát Tamás Bacsát, én már évek óta nem úszom, hát nem ezzel nem baj, de akkor is szükség van rád. Tehát azért ilyenek azért vannak. Sokan ismerik azt az érzést, amikor futni, úszni, vagy bármit akarnak csinálni álmukban, és egyáltalán nem sikerül, az egy rémség, az nagyon jó. Nemrégiben egyébként pont azt álmodtam, hogy 200 mellen úszom, és nagyon jól sikerült, és ez a ráadásul ezzel az új hullámzó technikával, és nagyon élveztem, és nagyon klassz volt. Tehát ezek ajándékok a sors részéről, meg az álmok részéről is.
Mert hogy annak idején egyébként mellúszóként kezdte, de Széchenyi Tamás mennyire volt meghatározó az ön életében?
Hát azt gondolom, hogy az én életemben nagyon, de nem csak az én életemben, hanem a sok más versenyző társamnak. Tehát annak a generációnak, Verasztó, Sós, Rudolf, minket ő tanított meg úszni. Egyszerűen én nem is tudtam úszni, a Verasztó Zoli sem tudott úszni, és minket ő tanított meg úszni, míg már mondjuk a Darnyi Tamás vagy a Szabó Józsefet nem. Tehát a mi életünkben is, az ő életünkben is nagyon meghatározó volt. Tehát az kétségtelen. Én szerintem nagyon-nagyon sok a Vladár Sanyi, nagyon-nagyon sokan egészen másképpen, hogy úgy mondjam, folyt volna az életünk, hogyha ő nem ismeri fel bennünket, és nem hisz bennünk azzal a tehetséggel kapcsolatban, ami aztán hát végülis valóra vált.
De nem is úszónak, hanem vízilabdázónak készült.
Én a vízilabda szakosztályba jelentkeztem, mert akkor 1965-ben a Központi Sportiskolának nem volt még úszó szakosztálya, hanem vízilabda szakosztály volt. És amikor föltette annak idején a Klement Sanyi bácsi, szegény már nem, nincsen, azt a kérdést, hogy ki akar a Központi Sportiskola vízilabda szakosztályba jelentkezni, akkor én föltettem a kezem, de teljesen nem is értettem, hogy miért, mert én úszni sem tudtam, semmilyen labdasport nem érdekelt engem, mert nem voltam ügyes, meg nem is vagyok ügyes semmilyen labdasportban, és mégis jelentkezek a vízilabda szakosztályba. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog. Nagy sikereket értünk el a korosztályunkban a úszó versenyeken, és akkor utána vált külön a vízilabda és az úszó szakosztály, és akkor így lett a Központi Sportiskolának úszó szakosztálya is.
De ön gyakorlatilag kezdetektől fogva Széchenyi Tamáshoz került.
A kezdetek előtti pillanattól kezdve, mégpedig azért, mert ugye volt egy bizonyos időpont, amikor le kellett volna menni, és akkor jelentkezni erre a bizonyos felvételire, és én korábban mentem le, és ott haszontalankodtam ott a úszodába, és amikor már elérkezettnek, láttam az időt, hogy hát ugye akkor oda mentem egy emberhez, és megkérdeztem, hogy hát hol kell jelentkezni a Központi Sportiskola vízilabda szakosztálynak a felvételére, mire egy kérdőn felhúzta a szemöldökét, és miért, mit akarsz, kit keresel, Széchenyi Tamás bácsi, rögtön egy nagy szidás lett, mert ugye, hogy hát hánykor kellett volna jelentkezni, hogy kerültél te már ide, na úristen, csak nehogy ehhez kerüljek, hát na hát ő volt a Széchenyi Tamás, hogyha ott rögtön bemutatkozott, ő rakott vízre, ő tanított meg úszni, de mondom, nem csak engem, hanem ott még nagyon-nagyon sokat még velem együtt. Nem lehet sok olyan úszóedzőt mondani, aki kezdetektől fogva, tehát megtanítja úszni, és fölviszi világolimpia vagy Európa-bajnokságra a versenyzőjét. De hát Széchenyi Tamás ezt tette.
Azért 16 évesen az fantasztikus élmény lehetett, hogy Münchenben az olimpián a Larsonok mögött és az amerikai McKee mögött bronzérmes lett. Vagy ezt utólag már nem így gondolja?
Hát akkor nagyon boldog voltam, mert hát egy olimpiai dobogón állni ez egy csodálatos dolog. És aztán amikor megnéztem, hogy gyakorlatilag mennyivel maradtam le, mert 7-10 másodperccel, szóval akkor már egy kicsit másképpen gondoltam. Néhány óráig tartott ez a nagy boldogság, utána azt láttam, hogy ugye az éremtáblázaton mindenki, mert minden olimpián vannak éremtáblázatok ott a csapatszálláson, de leginkább mindenki az aranyérmeseket tudta megjegyezni. Mire hazajöttünk, annál kifejezetten bosszantott, hogy ha lett volna bennem egy parányi hit is, hogy én olimpiai bajnok tudok lenni 16 évesen, akkor lehettem is volna. Akkor még azt gondoltam, hogy nem baj, lesz majd még később, de aztán később volt olimpia, csak megint csak nem sikerült olimpiai bajnokságot nyerni.
1973-ban, amikor Belgrádban világbajnok lett 400 vegyesen, ugye megelőzte a két amerikait, Strehent és Colellát, akkor Széchenyi Tamás már 300 méternél kiment az úszodából, mert annyira biztos volt abban, hogy győzni fog, ugye?
Nem csak ő hitt ebben, hanem valamilyen szinten ezt én is éreztem. Tehát attól a pillanattól kezdve, amikor tudtuk az amerikai csapat összeállítást, az összes csapat összeállítását tudtuk, de az amerikai csapat összeállítását tudtuk, fölcsillant a remény, hogy világbajnok lehetek, mert hiszen én ott mindenkit megvertem már korábban. Tehát a papírformát hoztam. De ez valóban így volt, hogy amikor 300 méter volt, akkor a Széchenyi Tamás fölállt, és neki ezeket a Tamás hol mész. Hát azt mondja, mi fog történni? A magyar úszósport megnyeri az első világbajnokságát, na de miért nem néz ez véget? Azt mondta, hogy azért, mert már a Harest az utolsó 150-re nem veri meg senki. És kellett készíteni a következő versenyzőt a számára, és az első mondat, amikor megnyertem a világbajnokságot, és jöttem vele szembe, hogy rám nézett, és mondta, hogy húzhattál volna a világrekordot is. Tehát, hogy rögtön egy kritika volt. De egyébként meg igaza van, mert tényleg húzhattam volna a világrekordot is, de hát én elsőbb a győzni szerettem, és engem sose érdekelt olyan szempontból az idő, saját időmet nem is nagyon tudtam egyébként, úgyhogy tehát rögtön egy kritikával illetett az öreg, ez ott az első szava.
Háromszoros világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, ugye világbajnoki címet nyert.
Igen.
75-ben Káliban is 200 és 400 vegyesen. Az olimpiai aranyérem nagyon hiányzik, tehát örökké félig üres lesz a pohár?
Azért lehet ezzel együtt élni. Igazából nem az olimpiai aranyérem hiányzik, hanem az a tudat, hogy megadatott a lehetőség, és gyakorlatilag ezzel én nem éltem. Tehát ez az, amikor az ember, amit az előbb ugye mesélt, hogy Kucsár Győző, hogy állt. Szerintem egy éppen mélyű sportoló, egy edző, az mindig inkább a hibákat keresi. És itt azért, amikor az ember elkezdi visszapörgetni az éveket, akkor rájött arra, hogy hát bizony-bizony, ott is lehettem volna jobb, ott is azt is megcsinálhattam volna, ott is tehettem volna többet ezért, és ezek azért nem a boldogság pillanatai, tehát azért nekem eszembe jut Karintinak az a novellája, amikor egy 16 éves fiúval találkozik szembe, és akkor a számon kéri gyakorlatilag saját magát. És ott nincs mellébeszélés, hogy hát igen, hogy így, meg úgy, nem, az ember azt pontosan tudja, hogy hol hibázott, és hát ezek bizonyos intőjelek is egyébként a későbbiekre nézve, egyrészt az ember ezekkel szembe kell, hogy nézzen, szembe tudjon nézni, és tanuljon belőle. Ez a legfontosabb.
Pedig később Széchenyi Tamás maga mondta azt, hogy ha többet tudott volna edzőként az önkorában, akkor már ön is olimpiai bajnok lehetett volna, mint ahogy aztán később az lett Darnyi Tamás vagy Szabó József.
Igen, ez egyébként így volt. Én akkor már szövetségi kapitány voltam, csak mondtam, hogy Tamás eset nézem, hogy milyen edzéseket csinálnak, a pont a Joe meg a Puci ott úszott, és hogy mondom, hát ezek nem jobbak nálam, hát én ugyanúgy dolgoztam, és azt mondta az öreg, hogy igen, én vagyok már annyival jobb, mármint, hogy ez kétségtelen. Ahhoz, hogy egy versenyző jó eredményt érjen el oda, nem csak a versenyző tehetségére, sok minden dologra a munkájára van szükség, hanem az edzőnek, illetve az edzőt körülvevő team csapatnak a munkájára is, de ebbe beleértem a szövetséget, és a szövetségi kapitányt, és a tanárokat, a szülőket, tehát az egész környezet, aki tulajdonképpen rengeteget áldoz azért, hogy abból a versenyzőből ki tudják hozni a legjobbat.
Amikor 1976-ban Montrealban az olimpián 400 vegyesen negyedik lett, akkor összedőlt a világ?
Hát szó szerint. Tényleg láttam összedőlni a világot, tehát én kockánként dőlt össze. Ugyanis én kicsit megéltem ugyanazt, pontosan az előfutamok után, amikor láttam, hogy ki lesz a döntőbe, ezeket én mindig megvertem. És a szegény Kaosz Pista bácsival mentünk haza, ő volt az orvosunk, a párbajtér olimpiai világbajnok, és kérdezte, hogy na, mi lesz? Hát annak Pista bácsi, hát olimpiai bajnok leszek. Hát Hares azért ne. Mondom, ezeket mindenkit megvertem már ezek közül, és hát ez nem sikerült, és utána ez annyira összedőlt ott, amikor éreztem, hogy már nem tudok győzni, akkor talán egy 2-3 tized másodperccel kicsit ott meg is roppantam, és nem csak, hogy nem győztem, hanem még a dobogóról is lecsúsztam, mert a Szovjet Smirnov, akkor ő leszorított a dobogóról, de igazából azt mondta, hogy kit bánt már ez. Hát azért bánt, mondjuk, már most is bánt. És akkor, amikor hátranéztem, és azt láttam, hogy negyedik vagyok, hát na akkor azt láttam, hogy összedől a világ. És ugyanakkor azt is tudtam, hogy ez, mondhatom azt, hogy ez jó rész rajtam volt, tehát ott volt a lehetőség. Sokat elemeztem egyébként, hogy mi az, amit másképp lehetett volna csinálni, másképp kellett volna csinálni. Hát erre azt mondom, hogy többet kellett volna dolgozni. Tehát ennyi.
De miért kellett 20 évesen kijelenteni azt, hogy abba hagyja az úszást? Aztán persze még a következő olimpián ott volt, de hát gyakorlatilag már a civil életre koncentrált.
Hát egy teljesen más világ volt akkor. Sportolni, ez egy nagyon jó dolog volt, de a sportot és a tanulást összeegyeztetni minden igyekezetem ellenére csak úgy sikerült, hogy nagyon sokat áldoztam, érte, és nagyon sokat kaptam az Állatorvosi Egyetemtől, aki akkor sokat pártfogott engem, és nagyon sok lehetőséget adott arra, hogy tanuljak, de azért ott egzisztenciálisan nem érte meg már többet. Dönteni kellett. Tehát 20 éves korban az ember már öreg volt úszónak. tehát 24 évesen már végképp, tehát így, hogy 30 éves, meg 32, szinte alig volt ilyen, a Mike Burton volt 26 éves, azt hiszem a 72-es olimpián ő nyerte a 1500 gyorsot, de ez nagyon-nagyon ritka volt. És hát az igazság az, hogy annak ellenére, hogy nagyon nagy állami támogatást kaptunk, és ott is volt azért kalóriapénz, stb., de hát hol voltak azok a díjak és azok a lehetőségek a mostaniaktól, túl azon, hogy mondjuk olimpiát ugye akkor is 4 évenként rendeztek, de világbajnokságot, sőt Európa-bajnokságot is 4 évenként rendeztek. Tehát nem volt ennyire, hát mondjuk lehetőség arra, hogy az ember egzisztenciálisan csak az úszásra vagy csak a sportra támaszkodjon, mint mondjuk most. Hogyha az ember egy bizonyos idő után nem alakította ki a polgári életét, akkor bizony nagyon nehéz idők jöttek aztán, és ezt én szerettem volna megelőzni, és ezért én 76-ban az olimpia után jelentkeztem az Állatorvosi Egyetemre, és aztán hát ott sikerült is fölvételt nyerni, és onnantól kezdve nekem igazából az volt a legfontosabb, hogy állatorvos legyek, de mellette még láttam lehetőséget arra, hogy egyrészt még folytassam a versenyzést. 77-ben még nyertem is egy Európa-bajnokságot, de 78-ban már a világbajnokságon már csak bronzérmes lettem, nem tudtam már annyit áldozni a sportra. És a 80-as olimpiára ki is kellett hagyni egy évet, ma már azt mondom, hogy talán 2 kellett volna kihagyni, és akkor talán a 80-as olimpián győzhettem volna. Tehát ezek csak ilyen feltételezések.
Az akkori tudásával, tehetségével a mai viszonyok és lehetőségek között olimpiai bajnok lenne?
Világrekorder is voltam, tehát mondjuk azt, hogy a világ egyik legjobbjává tette. Hogy ez most mire lett volna elég, vagy mire lenne elég, ezen sokszor gondolkodom egyébként. Vajon az öreg hogy edzeni a mostani versenyzőket? Egy biztos, hogy azokkal a világrekordommal 4-28-89, hát már körbe rölgnek, már szerintem egy serdőbajnokságon is, tehát az már nagyon gyenge, de ott akkor abban a pillanatban az a világ legjobb ideje volt, annál gyorsabban nem úszott senki. Ez egy érdekes kérdés, hogy meddig fejlődhet a sport, hogy meddig fejlődhet az ember. Egy biztos, hogy az a fajta motiváltság és az a fajta hozzáállás, ami akkor talán jellemző volt rám, az biztos, hogy most is megvan. A tehetségem nyilván nem változott, viszont lehet, hogy sokkal tehetségesebb ellenfeleim lettek volna nem csak Magyarországon, hanem mondjuk a világban is, de hogyha körbenézek, ha csak Magyarországon mondjuk egy Darni Tamás, aki egy kiemelkedő alakja volt az úszósportnak és a vegyes úszásnak, hát azért az kemény csata lett volna.
Gyerekként még erdész szeretett volna lenni, azért nem bánta meg, hogy az úszást választotta, ugye, hiszen nagyon sokat kapott mégiscsak az úszástól.
Ó, hát persze. Az a Hargitai András, akire ma éppen voltam egy áruházban, és odajött hozzám valaki egy autogramot kérni, hát egész meghatottam, hogy mondta, hogy mi emlékszünk még magára, bár ugye maszkban voltunk, de azért még fölismerjük. Tehát ez egy hatalmas dolog. Tehát az a Hargitai András, aki most vagyok, az az úszásnak köszönhető. Ez egy fantasztikus dolog, hogy nemrég múltam 65 éves, és még mindig megismernek, és még mindig hivatkoznak rám, hogy most is beszélgetünk erről a rádióban. Ez nekem nagyon jól esik, és ez nagyon sokat jelent az én számomra. Nagyon sok rendes, dolgos, tiszteletre méltó erdész, vagy bárki más van a világban, de kevéssé valószínű, hogy mondjuk az erdészetben olyan maradandó tudtam volna alkotni, hogy mondjuk most fölismernének és azt mondanák, mint amit ma, hogy hát, hogy azért emlékszünk magára. Az erdészség az is hivatás lett volna, az egy nagyon szép, és hát én Sopronban le is mentem volna az Erdészeti és Faipari Egyetemre, de hát úszoda se volt ott, hát pont egy 25 méteres kis felett úszodát, abban nem lehetett úgy fölkészülni. Egyébként az úszósport ez jellemző is, hogy ez a bizonyos fajta Budapest centrikusság, azért ez már jóval kevesebb mértékű, mint annak idején. De ki tudja, hogy ha annak idején mondjuk Sopronban lett volna egy úszoda, egyesek szerint, ami nem biztos, hogy igaz, azért építették azt a bizonyos 33 méteres soproni úszodát, amit aztán talán most már újjá kell építeni, hogy én oda menjek le, vagy engem annyira vártak ott. De hát akkor annyira minden Budapest környékén forgott, egyébként szerintem valamilyen szinten most is, szóba se került volna az, hogy ott tovább tudom olyan szinten folytatni az úszást, edzéseket, mint itt Budapesten.
Egyszer azt mondta, hogy az állatorvos az voltaképpen nem is az állatokat, hanem az emberiséget gyógyítja.
Van egy ilyen mondás, hogy az orvos az embereket, az állatorvos az emberiséget gyógyítja. Gyakran szoktam mondani, mert hát úgy érzem, hogy az állatokon keresztül nyilván elsősorban a gazdákhoz szólunk, és a gazdáknak fontosak, és hogyha ezeken a kis betegeken tudunk segíteni, akkor tulajdonképpen a gazdáért is segítünk.
De most a Covid járvány alatt nem fordult meg a fejében, hogy esetleg többet tudna tenni az emberekért, hogyha orvos lenne?
Nem. Én úgy gondolom, hogy a COVID-járvány alatt a legtöbbet az emberekért a virológusok és azok a szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, akik a vakcinát kifejlesztették, a szerepük volt karikokat, én gondolok itt a vakcinát kifejlesztésében, ők teszik a legtöbbet. Az orvosok ebből a szempontból nagyon nagy felelősségük is, rengeteg dolgot csinálnak, COVID-os betegeket gyógyítják, de az, hogy ne legyen COVID-járvány, hogy egyáltalán megismerjük ezt a betegséget, oda tulajdonképpen a virológusok, akik ebben a legtöbbet tesznek. Az orvosok, tehát a humán orvosok ebből a szempontból a betegeket gyógyítják, ez egy nagyon fontos dolog, nem csak a beteg számára, hanem a beteg hozzátartozói számára is, mert családok, kapcsolatok és rengeteg minden dolog függhet ezen. Amikor én egy beteg állatot meggyógyítok, akkor rajta keresztül az az aggódó családot is, nem csak a gazdáját, hanem a családot is, őnek is jót teszek, mert azért aggódnak, természetesen aggódnak nyilvánvalóan a kisbeteg állatok miatt, és ebből a szempontból az ember így tud segíteni az embereken. Én szerintem mindenkinek meg kell találni azt a pontot, ahol a legtöbbet tudja segíteni. Nem gondolnám, hogy én most én orvosként többet tudnék tenni, mint állatorvosként.
A japánok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is többször hangsúlyozta már, hogy megrendezik idén a tokiói olimpiát. Kiről fog majd szólni ez az olimpia a magyar úszók közül? Hosszú Katinkáról és Milák Kristófról?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Több szempontból. Egyrészt, amikor ugye ezzel előbb beszéltem, hogy van, akinek jól jött, van, akinek kevésbé jött jól. Azért, hogyha tavaly rendezték volna az olimpiát, szerintem nagyon sokan adtunk volna olimpiai bajnoki címet, nem csak Katinkának, hanem Milák Kristófnak is. Most már egy éve eltelt, arról nem beszélve, hogy sikerül a felkészülés. Azért azt se felejtsük el, hogy azért mindenkire hat az a fajta nehézség, hogy tud edzeni, milyen közösségbe tud járni. A felkészülés, és ezt most nagyon szélesen értem, a felkészülés megváltozott. Na most a Kristóf, hát akárhogy nézzük, ugye ő egy fiatal szervezet, tehát ő előtte még azért sok minden állt volna, vagy sok minden áll, és az, aki már ugye a pályafutása, a zenitjén már túl van, ő neki inkább az lett volna jobb, hogyha tavaly rendezik. Mind a kettőjük számára az lett volna jobb, hogyha tavaly rendezik az olimpiát. Azt, hogy most idén remélhetőleg megrendezik, és ez valóban meg fog történni, úgy érzem, hogy a Kristófnak ez egy még egy lehetőség. Nehéz azért úgy formába tartani magát az embernek, hogy gyakorlatilag nincsen mire, míg a Kristóf gyakorlatilag csak nyerhet, mert ugye olimpiai bajnok még nem volt, a Katinka majdnem azt mondom, hogy csak veszíthet ezen az olimpián, már akkor is, hogyha csak idézőben, hogy ha csak egyet nyer, mert ugye a múltkor hármat nyert, ami egyébként ez egy fantasztikus dolog, és hogyha egyet nyer, annak is rettenten örülünk, de nagyobb a tét, más a motiváció, és hát azért az idő azért az nem ahogy is mondjam, az idősebb versenyzőknek dolgozik, hanem inkább a fiatal feltörekvő nagy lendülettel, még ide nekem az oroszlánt is versenyzőknek dolgozik.
Ha 2020-ban lett volna a tokiói olimpia, akkor Milák Kristóf lehet, hogy világcsúccsal nyert volna 200 pillangón? Hiszen ugye Kangchuban a világbajnokságon pont a Phelps rekordját adta át a múltnak.
Én szerintem igen. Lehet, hogy idén is ez lesz. Tehát benne nagyon sok minden van. Még nem úszta igazán ki magát. Ő még mindig felfele törekszik. Nehéz ám úgy fölkészülni, hogy mindenki engem akar megverni. Ezért szokott egy olimpián nagy meglepetéssel mindenkit legyőz. És akkor olimpiai bajnok. Onnantól persze most már úgy nem csak világbajnok. Tehát onnan is mindenki őt akarja, meg a világrekordárség miatt is őt akarja megverni, de most hosszabb idő állt a versenyzőknek, az ellenfeleinek a lehetőségére, hogy fölkészüljenek ellene. Mert mindenki valaki ellen készül föl, tehát ő a célpont, tehát őt kell legyőzni, és akkor valószínűleg, hogy az, aki őt legyőzi, az nagy valószínűségű olimpiai bajnok lesz. De reméljük, hogy nem győzi le senki.
Hargitay András, olimpiai bronzérmes, háromszoros világ és Európa bajnokot, a magyar úszóválogatott volt szövetségi kapitányát hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Friss műsorra a legközelebb jövő csütörtökön este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.